Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőséggel, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét.
Thank you. a mi segítségünk, és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek szent igéjét Péter apostol első leveléből olvasom. Péter apostol első levelének a második fejezetéből, a 18. verstől kezdődően a 25. versig terjedő szakaszt. Amíg az igét felolvasom, a gyülekezet figyelmes szívvel leülve hallgassa meg. Péter első levelének második részéből így szól hozzánk Istenünk megszólító üzenete. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, befogadását és megtartását. Kértek, válaszoljunk az ő szavára imádságban. Drága mennyei édesatyánk, ismét eljöttünk a neked szentelt hajlékba, a te házadba. Miért is ne jöttünk volna akkor, amikor a nyugodalom napját kívánjuk megszentelni te neked? Miért is mentünk volna bármerre, amikor tudjuk, hogy az élő víznek forrása egyedül te nálad van? Ehhez a forráshoz jöttünk, amely a te igéd által hűsítheti, frissítheti és nyugtathatja a mi lelkünket. Adj békességgel teljes találkozást te veled és egymással. Tisztítsd meg a mi gondterhes lelkünket, gyomlád ki onnan, ami nem odavaló, és a mögöttünk lévő héten mégis felgyülemlett benne, és mossál meg minket, hogy igédet hallva méltók legyünk annak megértésére és megtartására. Add, hogy ne szóljon igéd hiába, és ne térjen vissza hozzád üresen a te szavad. Taníts minket, és ne engedd, hogy emberi esetlenségünk elvonja a figyelmünket arról, ami igazán fontos, a te szent igéd üzenetéről. Fiad érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve 172. számú énekünket, dicséretünket énekeljük, a 172. dicséretet.
Thank you.
szeretetes testvérek, keresztény gyülekezet! Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségül, hívásával és várásával hirdeti kívánok közöttetek ezen a délelőtti Isten tiszteleti alkalmon. Írva található Péter első levelének második részében, a 20. versben. Eképpen. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Amen. Kedves testvérek, Péter apostol levelének ez a részlete bizony rabszolgákhoz íródott. Az első gyülekezetekben, az első keresztény közösségekben ugyanis voltak olyan emberek szép számmal, akik rabszolga sorban sínylődtek. Voltak olyan emberek, akik rabszolgákat tartottak, és olyanok is tartoztak a gyülekezethez, akik maguk rabszolgák voltak. Ezeket a rabszolgákat inti engedelmességre és kitartásra az apostol. De Isten igéjének gazdagságát mutatja az, hogy ezek a mondatok, amelyek rabszolgákhoz szóltak, minden keresztény ember életét nagyszerűen összefoglalják. Hiszen mi másról szól a mi életünk is, hogyha Krisztus szeretnénk követni, mint arról, hogy törekszünk arra, hogy a jót tegyük. Megpróbálunk minden igyekezetünkkel jó döntéseket hozni, jó cselekedeteket véghez vinni. És mi másról szól a mi életünk, mint arról, hogy ez sokszor nem sikerül, és hibáinknak, bűneinknek a következményét, a szenvedését el kell, hogy viseljük. És bizony velünk is előfordul az, hogy még ha jót is teszünk, és tiszta a lelkiismeretünk, akkor is bizony szenvednünk kell. Jót tenni jó. Így hangzott a Magyar Katolikus Egyháznak az a mottója, amellyel néhány évvel ezelőtt a nyilvánosság elé lépett. Jót tenni jó. Ez állt az óriás plakátokon, és ez volt a szövege a rövid reklámfilmeknek is. Bár a reformáció ünnepének hónapjában nem tehetjük meg, hogy ne jegyezzük meg ezután a mottó után, hogy jót tenni valóban nagyon jó, de nem üdvözítő dolog, hiszen a reformáció egyik legnagyobb felfedezése éppen ez volt, hogy a jó cselekedetek, a jó tettek nem üdvözítenek önmagukban, ha nincsen mögöttük a szívben igaz hit. Egyedül hit által, mondja az egyik reformátori igazság, sola fide, mondja latinul. Azaz nem a jó cselekedetek által üdvözlünk, de mégis azt mondhatjuk, és egyet érthetünk ezzel a szlogennel, hogy jót tenni jó, hiszen Jakab apostol is azt mondja, hogy a hit nagyon szép dolog, ha van, de nem igazi, nem élő cselekedetek nélkül. A hit halott cselekedetek nélkül. A keresztény életnek, a Jézusban vetett hitnek velejárója, egyenes következménye, sőt, Pál apostollal együtt mondhatjuk, hogy a gyümölcse az, hogy az ember arra törekszik, hogy a jót tegye. De mit jelent jót tenni? Sokkal többet jelent annál, úgy tudom és úgy hiszem, mint kizárólag azt, hogy a rosszat nem tenni. Hiszen ettől válik élhetővé a keresztény élet. Világi kritikusaink és azok, akik nem merik felvállalni a keresztény életvitelt annak minden szépségével és nehézségével együtt, bizony mindig legtöbbször ezzel közelítenek mi hozzánk. Igen, te keresztény ember vagy. Te templomba jársz, te Bibliát olvasol? Akkor neked nem szabad ezt és azt tenned. Akkor neked nem szabad káromkodni. Nem szabad diszkóba járni fiatalként. Nem szabad verekedni, nem szabad veszekedni. Nem szabad részegeskedni. És így tovább. Mintha a mi életünk, kedves testvérek, kizárólag csak arról szólna, hogy mit nem szabad. De nincsen ebben semmi meglepő. Hiszen már a kígyó is ezt kérdezte az első ember pártól, Ádámtól és Évától, nagyon ravaszul. Valóban azt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek. Mi az, amit nem szabad nektek megtenni? Így kérdezgetnek minket is. De arra nem gondol senki, vagy csak nagyon kevesen, hogy Krisztus által mennyi mindenre szabadok vagyunk. Hogy szabad nekünk a jót tenni, hogy szabad egymáson és másokon segíteni, szabad békességet teremteni olyan helyzetekben, amikor más már elindította volna, szabadjára engedte volna az indulatait. Mert a béke is sokkal több annál, mint szünet két háború között. A béke is olyan, amelyet meg lehet teremteni, amelyet meg lehet tenni. Szabad szeretettel fordulnunk a másikhoz, szabad jóra nevelni gyermekeinket, unokáinkat, és szabad hűségesen ragaszkodni, mint halálig, a házastársunkhoz is. Szabad becsületesen dolgozni, és a munkánk eredményét, gyümölcsét élvezni. Szabad a jót tenni minden helyzetben. De ki határozza meg azt, hogy mi ez a jó? Mi ez a jó, amire mi szabadok vagyunk? Mi a jó és mi a rossz? Kinek kell egy-egy cselekedetnek megfelelnie ahhoz, hogy az helyes legyen? A törvényeknek? A társadalom elvárásainak? A családunknak? Annak, aki megteszi ezt a bizonyos cselekedetet? A lelkiismeretünknek? Ezekben mindben van némi igazság. Végső soron így azt mondhatjuk, hogy Istennek. Hiszen Isten már ezt mondta Mózes idejében a népnek is, előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten ránk bízza a döntést, mert tudja, hogy mindannyian érezzük, tudjuk, hogy egy-egy helyzetben mi lenne a jó, hogy mi lenne a helyes. Még azok is, akiknek eszük ágában nincs tenni a jót. És mi is sokszor halljuk be, kedves testvérek, tudjuk, hogy mi lenne a helyes, de mégis elbukunk. Nem új keletű dolog ez sem. Pál apostol nagyon őszintén így vall az egyik levelében. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem. De arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. És valóban így van. Legtöbbször nem azért nem tesszük a jót, mert nem tudjuk, nem látjuk, nem érezzük, hogy mi lenne a helyes tett, hanem azért, mert a bűneink nem engedik, hogy a jót válasszuk, és meg is cselekedjük. Ilyenkor minket is, mint a hűtlen szolgákat utolér a büntetés, a saját hibáink, saját bűneink és rossz döntéseink levét, mi isszuk meg. Szenvednünk kell. És Péter apostol azt mondja erről a szenvedésről, azt írja, hogy ebben nincsen semmiféle dicsőség. Azért, mert hibáikért, bűneikért eleget szenvedtek az Isten nélkül élő hitetlen rabszolgák is abban az időben. És bizony eleget szenvednek saját hibáik és bűneik miatt a jogilag szabad és független, de a bűn hatalmában raboskodó emberek ma is. De ha valaki Krisztushoz tartozónak vallja magát, és kitartóan cselekszi a jót, és mégis szenvedésben van része, abban kedvét leli az Isten. Ma már senkit nem bántanak, nem üldöznek azért, mert kereszténynek vallja magát. Legalábbis nálunk, hiszen tudjuk, hogy a Föld bizonyos országaiban még ma is előfordulnak keresztény üldözések. De nálunk nincsen ilyen nyílt és szervezett üldözése a keresztényeknek. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogyha valaki hitelesen, keresztény módon él, ilyen életvitelt folytat, így viselkedik és így dönt, a sokaknak szemet szúrhat. Bizony Krisztus követői sokszor megszólják, kigúnyolják, kinevetik. Egyesek csak szánakozóan legyintenek rájuk, mások viszont megragadnak minden lehetőséget, hogyan tudnának ártani hitben élő embertársaiknak. Ha valaki becsületesen él, nagyon sokszor elhangzik ez, akkor előbb-utóbb nagy bajba keverik. Ha megpróbál másokon segíteni, akkor becsapják. Ha a hátát tartja valaki helyett, akkor orvul hátba támadják. Ha megbocsát, akkor kihasználják, és minél többször visszaélnek ezzel. Ha pedig a közösségért tesz valamit önként, akkor előbb-utóbb kiközösítik. Milyen gyakran ez a sorsa a kitartóan jót tevő embernek. És milyen gyakran ez az oka annak, hogy az emberek egyszerűen nem vállalják fel a jót. Nem éri meg jót tenni, mondják. És megpróbálnak megfutamodni a legkisebb szenvedések elől is. És nem veszik észre, hogy ezzel valójában Isten elől futnak el. Sokan sorolták már fel az okokat, nekem is, hogy miért nem járnak templomba. Azért, mert amikor egyszer elmentem, akkor megszokottak érte. Vagy a másik jellemző mondat, a hétvégén a ház körüli teendőket végzem el, mivel egész héten nincsen ezekre a munkákra időm. Egy órát odaszánni az Úrnak, az Úr napjából. Egy ember ércelődését egyszer eltűrni az Úrért, valóban ennyin múlna az Isten ügye. Ilyen kevés szenvedés is elválaszt ő tőle. Kitartóan tenni a jót, még ha szenvedést is kell hordozni miatta. Erre biztat Péter minket. Erre biztatja az akkori rabszolgákat, és ezzel minden hívő embert a mai napig. Példaként pedig nem mást állít elénk, mint Jézus Krisztust magát. Jézus Krisztust, akiben semmilyen bűn vagy hiba nem volt megtalálható. Jézus Krisztust, aki egész földi életén keresztül csak és kizárólag a jót cselekedte. Jót tett mindenkivel, bűnösökkel, paráznákkal, a megvetett vámszedőkkel, a betegekkel, a tanítványaival, és még jót tett az ellenségeivel is. Emberi szemmel nézve közben mindent megtettek ezek az emberek, hogy a rosszra ingereljék, a bűnre csábítsák, és ettől a jó úttól eltérítsék. És ő szenvedett. Szenvedett, és nem fenyegetőzött. Hiszen tudta, hogy Isten majd igazságosan ítél felettük, és mégis értük imádkozott. Bűntelen volt, és mégis úgy végezték ki, mint a leggonoszabb bűnözőket szokták. Ő nem csak szenvedett, de meg is kellett halnia azért, mert a jót tette. És a halálával a legnagyobb jót követte el mi érettünk. Hiszen halálával megszabadított minket a bűneinktől, és immár szabadok vagyunk arra, hogy tegyük a jót. Minden szenvedés, amelyet miatta kell átélnünk, eltörpül amellett a mérhetetlen szenvedés és áldozat mellett, amelyet ő hordozott mi érettünk. Merjük hát, kedves testvérek, a jót tenni, kitartóan. Akkor is, hogyha nem jutalom jár érte, hanem szenvedés. Mert tiszta lelkiismerettel és Jézusra tekintve tudhatjuk, hogyha ebben az életben szenvednünk is kell, a túlvilágon majd éppen ezért nem kell szenvednünk. Az ének szavaival szólva, bár nehéz földi pályán könnyű lepi és töv is, de örök pálma vár ránk, utunk a mennybe visz. Amen. A 265. dicséretünk utolsó két versét keressük ki. 265. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. akarunk, te jól látod, és tökéletesen tudod, hogy mennyire óhajtjuk és kívánjuk életünkben a jót meglátni, azt választani és meg is cselekedni. Szeretnénk jót, jól élni és helyesen élni, másokkal jót tenni, és a hitnek a gyümölcseit mind megteremni. De az óemberünk még sokszor visszatér, és helyet, időt, meghallgatást követel magának. Olyan sokszor eltántorít minket mások véleménye, hogy mit fognak szólni az emberek, vagy éppen mit is szólnak, ha mi a jó utat választjuk ott és akkor, ahol és amikor nem az a népszerű, nem az a könnyebb, és nem az a természetesebb megoldás. Sokat szenvedünk, és még többször el is tántorodunk, hogy ne kelljen kicsit sem szenvednünk érted. Bűnbánattal valljuk meg ezt előtted, mennyei atyánk. És kérünk, hogy Jézus Krisztus példáján taníts és emlékeztes minket arra, akkor, amikor elénk adod a jót és a rosszat, az életet és a halált, hogy mi a helyeset válasszuk. Tarts meg minket ígéreted szerint, amikor szenvednünk kell a hitbéli kitartásunkért, és őrizd meg minket, kérünk, akkor is, amikor elfogy az erőnk a jót tenni. Erősíts meg mindannyiunkat, hogy mi is megerősíthessük egymást a jóban és a szeretetben, hogy már itt a földön megvalósuljon az a közösség egymással és veled, amely tudjuk és hisszük, majd oda átválik teljessé, mikor megérkezünk mennyei hajlékunkba, a te országodba. Nem a magunk érdemért kérünk, hanem a te szent fiadnak, a mi dicsőséges Jézus Krisztusunknak érdemért. Hallgasd meg híveit könyörgését. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy Gál Sándor tiszteletes ma Bújon szolgál, ahol hálaadó Isten tiszteletet tart a gyülekezet. Hirdetem továbbá, hogy csütörtökön diakóniai napot tartunk, a Nyíregyházán lévő Magdaléneum lakóinak gyűjtjük össze természetbeli adományainkat. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy csütörtök reggel 8 órára a kapuban helyezzék el az adományokat. A szeptember 19-i gyülekezeti találkozóról készített DVD filmet még a mai nap folyamán meg lehet rendelni. A film ára 500 forint. Hirdetem, hogy a ma délutáni istentisztelet hamarabb fog kezdődni, egész pontosan 14:30, tehát 2 órakor már harangozás lesz, és az istentiszteletet rövidebben fogjuk megtartani, ezt követően pedig együtt átmehetünk a katolikus testvéreknek az ünnepségére. Szeretettel hirdetem, hogy a jövő vasárnap a délelőtti istentiszteleten vendégünk lesz a Gedeon Nemzetközi Biblia Terjesztő Társaság munkatársa. Fogadjuk őt szeretettel, és hívogassunk erre az alkalomra másokat is. Ez a közösség rengeteg Biblia szétosztásában segíti az evangélium terjesztését. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Záró énekként pedig énekeljük a 455. dicséretünket. A 455. dicséretet.